Szeretettel köszöntöm a Városért Egyesület 47. beszélgetésének résztvevőit és vendégeit. Valóban az eddigi 46 esemény alkalmában megpróbáltunk egyfajta hidat képezni, szakértői vélemények a város különböző fontos kérdései között, az egészségügytől, az oktatáson át, és visszatérő rendszeres vendég a Városliget ügye, meg a zöld város ügye, és most éppen a zöld zugló ügye is, hogy milyen felelősségünk van annak kapcsán, hogy ne romoljon el az, ami van, és hogy hogyan tudjuk bővíteni azt, ami viszont meg nincs. Tehát hogyan lehet egy város európai összehasonlításban is olyan zöld, olyan élhető, olyan komfortos környezetet adó élettér, amelyben az itt élők jól érzik magukat. Szerintem ez a legfontosabb kérdés, és ma már a korszerű várospolitika az az életminőség javulásán keresztül méri le egy város fejlődését. Tehát nem bonyolult és elvont mutatók, hanem kimondottan az itt élő emberek szempontjából vizsgálja azt, hogy egy adott változás az kedvezően hat, vagy kedvezőtlenül hat-e az itt élők életére. Hát erről fogunk ma beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy én is hasznát fogom venni ennek a beszélgetésnek, reményem szerint majd Zugló megválasztott polgármestereként, Gergő pedig Budapest leendő főpolgármestereként októbertől. De addig is megpróbáljuk ezeket a beszélgetéseket arra használni, hogy értékes tudást építsünk belőle, mert hogy az élet nem áll meg, és azonnal kell dolgozni, tehát ezt várják tőlünk az itt élők. Az, hogy Zugló Budapest egyik legzöldebb, bár sok éven keresztül a legzöldebbnek mondott kerülete volt, azt jelentős mértékben rontotta a Városliget tönkretételének szándéka. Az is rontotta, hogy a rákos rendező, ami a kerület egyik szélén található, hát évtizedek óta nem talált fejlesztési otthonra, tehát nem sikerült megnyugtatóan rendezni, és hát bízom benne, hogy ebben a közös munkában meg fogjuk tudni találni azokat a metszeteket, hogy a főváros és bele kényszerítve az állam is részben a kerülettel közösen hozza létre azt, ami méltó Budapesthez, tehát jöjjön létre ott is egy olyan zöld mező, a mezőt persze egy fejlesztés keretében gondolom, ami hozzájárul, hát szó volt arról, amikor megszűnt a Vidán Park, hogy esetleg ott lehetne teret találni neki. Tehát feladat van bőven. Hely egyre kevesebb, ha beépítjük. És pont ezért kell arról beszélni, hogy mik a tennivalók. Na, én szeretném megköszönni akkor innen elsőként a vendégeinknek, akikkel ma ezt a beszélgetést le fogjuk folytatni. Garai Klárának, a Városliget barátai blog.hu szerkesztőjének, Gerő András történésznek, egyetemi tanár, az MTA doktora, Karácsony Gergely, ahogy mondtam, jelenleg 14. kerületi polgármester, és leendő főpolgármester, és Rádai Mihály is rövidesen érkezik, aki városvédő, és azt hiszem, hogy különösebben nem kell bemutatni, mert nagyon, talán mindannyiunknál többet tud a város múltjáról, és bizonyos értelemben a jövőjéről is. Ő úton van, de valóban valami katasztrófa történt. Két hete felrobbant a város, és szinte lehetetlen közlekedni. Minden irányból legalább fél órával hosszabb az út, és ezt jelezte, hogy egy pár percet még a mostani állapothoz késni fog, de rövidesen be fog lépni, úgyhogy fogadják majd őt is nagy szeretettel. És hát annyiban nem teljes a csapat, hogy Majhó Zsuzsanna, a Városliget Lexikon társszerzője és a vendégünk lett volna ma, csak egy váratlan egészségügyi probléma miatt nem tud velünk itt lenni. És hát van még egy fájdalmas hiányérzetem, hogy a Liget ZRT-t minden fáradozásunk ellenére nem sikerült ehhez az asztalhoz csávítani, hogy mondják már el, hogy miért tartják jó ötletnek a Városligetet ebben a formában az ő szempontjunkból fejleszteni, mi szempontunkból, az itt élők szempontjából, hát inkább a tönkretenni jelzőt használnám. Tehát, hogy lehet megtalálni azt a közös metszetet, hogy ne építési telekként nézzünk a parkjainkra, mert abból korlátos lehetőségeink vannak, hanem inkább a bővítés. Azt gondolom, hogy Gergőnek erre is van egy-két elképzelése, hogy és túl is lépnénk egy picit Zugló keretein, mert hogy arról is kell beszélnünk, hogy hogyan bővíthetnénk az itt ülő asztalnál ülő szakértők. Sokat tudnak arról, hogy hogyan lehet egy város életében az élhetőséget javítani. Úgyhogy rögtön át is adom a szót, elsőként Karácsony Gergelynek, hogy tényleg pár percben mondjátok el, hogy mit jelent számotokra egyrészt a Liget, és hogyan gondolnátok Budapest összefüggésében magát a zöldet?
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és egy valakit még hagy köszöntsek szerintem mindannyiunk nevében, Bálint Gyuri bácsit, egy nagy tapssal, és hát... Zavarban is lesz, hogy a Gyuri bácsi nem itt, nem az asztalnál ül, és nem őt hallgatjuk, de megtisztelt minket az, hogy ő jött el, és meghallgatja ezt a beszélgetést. Nekem az én kezemben minden mikrofon kimúlt, tehát hogy valamit tudok, amit
nem,
de igen, tegnap volt egy vitám, és ott, tehát ott minden mikrofon kimúlt a kezembe, úgyhogy... Na, a Városliget nagyon sok szempontból egy szimbólum, és mi ugye az András jelenléte egyébként nagyon helyesen, majd biztosan segít minket abban, hogy történeti összefüggésben is lássuk. De az az érdekes, hogy, és nem akarom elvenni a kenyerét, csak az az érdekes, hogy a Városliget valójában mindig egyfajta frontvonal volt a város igényei és a mindenkori hatalom reprezentációs igényei között. Tehát valójában nem kicsinyítve azt a szerintem rossz politikának a súlyosságát, ami most történik a Városliget projektben, de valójában ilyen típusú késztetés a mindenkori hatalmakon volt, hogy a ligetet egyfajta terepasztalként használják arra, hogy reprezentációt végezzenek. Ugye annak idejénkor volt a millenniumi kiállítás, akkor volt egy szerződés az állam és a főváros között, hogy a főváros kölcsönadja ezt a területet, de mindent le kell bontani, minden átmeneti épületet meg kell szüntetni, és vissza kell adni a város polgárainak a területet. Ugye annyi a nagy különbség, hogy ma már tulajdonképpen fölfoghatatlan, hogy mennyire progresszív volt a városvezetés olyan bő 200 évvel ezelőtt, amikor elsőként hoztak létre tudatosan egy közparkot, akkor nyilván a város szélén, csak ugye nyilván, mint ahogy minden nagyváros, ugye folyamatosan bővül, a újabb-újabb gyűrűjei, mint a fának, ugye az évgyűrűjei folyamatosan bővülnek kifelé, és ma már ugye ez a belváros részéhez tartozik, és ugye Budapestről sajnos tudjuk, hogy mondjuk a kiemelt zöld felületi egy állampolgára jutó, vagy egy polgára jutó arány az ugye nagyjából 5 négyzetméter, ami körülbelül a fele annak, amit a nemzetközi ajánlások javasolni szoktak, illetve hát a töredéke annak, amit nyugat-európai nagyvárosokban általában látni szoktunk. És ráadásul ugye Budapest nem csak attól szenved, hogy kevés a zöld felület, hanem az a minőségi zöld felület, ahol kifejezetten vonza az emberek tömegeit, azok meg iszonyatosan túlhasználtak. Tehát a Liget tulajdonképpen egyszerre szenved az elmúlt 30 év kapcsán abban a problémából, hogy mivel nincsen más zöld terület, ahol menni lehet, ezért bizonyos szempontból a Liget már eleve túlhasznált. Nem kapta meg azt a gondoskodást az elmúlt 30 évben, ami a park folyamatos megújulásához szükség lett volna, és akkor ugye jön most a harmadik nagy kihívás, hogy ezeket a korábbi problémákat úgy próbáljuk részben kezelni, részben újraértelmezni, hogy akkor gyakorlatilag egy funkcióváltást akarunk csinálni. Most próbálok, hogy mondjam, ilyen neutrálisan fogalmazni, de tulajdonképpen az, hogy egy múzeumi negyedet építenek a Városligetbe, az arról szól, hogy a Városliget mint park megszűnik. Tehát onnantól kezdve, hogyha ezek a beruházások ebben a formában megvalósulnak, és ugye sokkal több beruházást akartak, tehát ugye néhány projekt ugye itt elveszett a süllyesztőbe közben, de hát még így is tulajdonképpen, hogyha ezek a beruházások megvalósulnak, akkor nyilvánvaló, hogy most nem a jogi terminus technicusokat mondom, akkor 85% zöld felület, vagy 65% vagy zöld terület, tehát most nem ez a lényeg, hogy akkor hogyan játszunk a különböző statisztikákkal, de nyilvánvaló, hogy a Liget az megszűnik parknak lenni, és akkor onnantól kezdve az egy kulturális zóna lesz, amely egyébként, ahol a múzeumokat egyébként egy zöld felület köti össze. És ugye ez tulajdonképpen azért felfoghatatlan számomra, mert nincs Magyarországon olyan szakmai szervezet, nincs olyan korábban született politikai döntés vagy városfejlesztési stratégia, amivel ez ne lenne minden szempontból ellentétes. Ugye most zajlik egy főpolgármester választási kampány, meg aztán lesz egy másik is, és az ember mindenféle anyagokat olvas, és valójában az egyik legjobb anyag szerintem, amiből készülni lehet egy várospolitikusnak, az a fővárosi közgyűlés által, azt hiszem 2013-ban elfogadott 2030-as stratégia. Ha jól emlékszem, egyhangú szavazással szavazta meg a közgyűlés. Nagyon szuper anyag, semmi nem lett belőle, sőt az ellenkezője történt. Azt például három dolgot mond stratégiai célként Budapest kapcsán. Az egyik az, hogy minden minőségű zöld felületet meg kell védeni, és zöld felületként kell megőrizni. A másik, amit mond, hogy minden fejlesztést... Szia, Misi, gyere! A másik, amit mond ez a stratégia, sok minden más mellett is, ugye az, hogy minden fejlesztés a városban a rozsdövezetek felé kell vinni. Ugye Budapest, főleg a történeti városmag szélén tele van olyan ipari területekkel, vasúti területekkel, alulhasznosított területekkel, amelyek szomjúzzák a fejlesztéseket, és olyan várospolitikát kell csinálni, olyan kormányzati politikát kell csinálni, és olyan ösztönzőket kell kialakítani, ami minden ilyen fejlesztést a rozsdövezetekbe visz. És van egy harmadik, az pedig ugye a túl turistásodással szemben a turisztikai desztinált, turisztikai célpontoknak a városban való egyenletes fejlesztéséről szól. Ez egy három nagyon fontos eleme ennek a stratégiának. A Városliget projekt mind a három a totálisan ellentétes. Egyrészt ugye elvesz fejlesztési forrásokat a rozsdövezetekből, és átvisz egy parki területre. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy rozsdövezet fejlesztés, hogy mondjak egy pozitív példát? Ugye hál' Istennek a közlekedési múzeum az kikerült ebből a projektből, sajnos az épületet meg akarják építeni, ennek is van egy politikai szimbolikus vazadék, amiről nyilván majd érdemes beszélni, de például az, hogy az északi járműjavítóban egyébként jó közlekedés infrastruktúra kifejlesztése mellett csinálnak egy múzeumot, és a régi, egyébként gyönyörű régi ipari csarnokokat megtöltik kulturális élettel, tehát ez az a városfejlesztés, amit szerintem érdemes lenne csinálni. És ugye az is, hogy megpróbálunk azt a talpalatnyi zöldet, ami még van a városban, oda sűríteni a turisták érdeklődését, ez gyakorlatilag arról fog szólni, hogy a város egy pontján egyszerűen elviselhetetlen mennyiségű turista van, máshol, meg ugye ezek nem jelennek meg, a helyi lakossággal, hiszen ne felejtsük el, ugye itt a Hősök tere, Andrássy, a romkocsmák, a belváros, tehát itt van egy elképesztő turista forgatag, és ezt még a Városligetre is így ráterheljük, és ezzel gyakorlatilag egy olyan lappangó konfliktust élezünk ki, amik ugye a turisták és a helyben lakók életminőségek közötté feszül. Tehát ez a Városliget projekt tulajdonképpen minden olyan stratégiai irány elképzelés, ami az élhető városról szól, mindennel totálisan ellentétes, és valójában az ember őszintén szóval nem tudja megmondani, hogy mi ennek az oka. Az egyik magyarázat lehet, hogy egy történeti, tehát valamiért a Városligetet mindig szerette a politika valahogy bevonni a szimbolikus önkifejezés, vagy a hatalmi politika játszóterévé, de egyébként meg tényleg valójában fölfoghatatlan, tehát hogy mondjam, nagy építkezéséből pénzt ellopni nem csak a Ligetben lehet, tehát lehetne a Rákos rendezőn is ezeket megcsinálni, tehát valójában én egyszerűen nem értem, hogy ez kerül ide, és hogy miért kerül ide. Az a döbbenet, hogy tényleg ez a város, ami a világ első közparkként tervezett közparkját létrehozta, a kontinens első föld alattiját létrehozta, tehát ez a város úgy indult, hogy egy néhány lépéssel előtte volt más nagyvárosoknak történeti tradíciójában abban, hogy hogyan lehet egy várost élhetőként berendezni és megélni. És most van egy nagyon-nagyon erőteljes hátraarc ebben, és akkor megint még egy történeti vonalkozás, és akkor kicsit most visszavonulok, ha úgy tetszik. Tehát ugye benne van az alaptörvényünkben, hogy a magyar történelmi kontinuitás megszűnt 1944-ben, és akkor valami elszakadt, és az Orbán Viktor állította helyre a történelmi kontinuitást, nagyjából erről szól az alaptörvényünk. Na most, ha valaki megnézi a Városligetet, és felteszi azt a kérdést, hogy ez egyébként valójában átmeneti épületnek épült a régi közlekedési múzeum épülete, ahol van egy 36 méter magas üvegpavilon, ahonnan a Kacsó Pongrácz úti felüljáró látszik. Tehát egy különösebben nem szép látvány, nyilván befelé nem ott szebb lesz a látvány. Hogy ezt miért akarják megépíteni? Vagy például az a bizonyos szecessziós színház, amely ott volt ugye a Városliget sarkán, hogy az például miért épül újra? Tehát, és akkor miért bontják le a felüljárót a Nyugatinál, és miért kell a lovardát is helyreállítani a várban? Ugye ez mind-mind arról szól, hogy Orbán Viktor úgy tekint Budapestre, onnan ki kell söpörni a... Tehát ahol vissza kell állítani az időkerekét 1944-re, a Vértanúk terével, a Nagy Imre szobor átköltöztetésével. Tehát van egy térben és időben terjeszkedő szimbolikus politika, és valószínűleg ugye a vár kormányzati elfoglalása volt talán az egyik oka annak, hogy keressenek más helyeket, és akkor a Városligetben találják meg ezeket. Tehát valójában csupa olyan szempont működik itt, amelyek hatalmi, szimbolikus politikai szempontok, amelyeknek az áldozatává válik egy élhető városnak a lehetősége. És ez tulajdonképpen leginkább abban ölt testet az én számomra, nem tudom, hogy mennyire követik Orbán Viktor Facebook oldalát, de szinte minden második kép a Karmelita Kolostor erkélyéről készül, ahol Budapest látványa egy ilyen távoli város, ami úgy messziről nagyon jól néz ki. Tehát valahogy ez az egész kormányzati Budapest politika, annak nagyjából ez a kifejeződése, hogy a város az egy olyan dolog, ami így messziről jól néz ki, közelre nem akarunk menni, mert ugye ott már látszik, hogy mondjuk nincsen köztisztaság, meg ott az embereknek azért vannak problémái, meg kéne nekik zöld felület. Tehát valahogy ennek a szimbolikus politikának, ennek a szimbolikus Budapest politikának szerintem az áldozatává vált a Városliget. És arról kéne beszélgetnünk, hogy a város, hogyan csinálunk új városligeteket, arról kéne beszélnünk, hogy hogyan zöldítjük ezt a várost nagy, zöld, új nagy zöld foltokban és sok-sok piciben, hiszen a klímaváltozás hatásait érzékeljük, lehet ugye a hőszigetek hatását érzékeljük, tehát mindenhol ezt a várost tulajdonképpen pont egy másik irányba kéne vinni, és a jövő városa az nyilván nem 1944-re hasonlít, hanem mondjuk 2044-re kéne, hogy hasonlítson. A Liget projekt és az összefüggésben, hogy a Vár projekt az egy tökéletes kifejeződése annak, hogy mennyire nem érti a jelenlegi kormány és az azt kiszolgáló fővárosi városvezetés az, hogy miről szól egy 21. századi város, és paradox módon a reformkorban és a dualizmus idején jobban értették ezt, mint most.
Parancsolj. A kérdés az volt, Visi, mert nem voltam még akkor itt, hogy a Városliget mit jelent számodra? Majd erről kell. Biztos voltam benne. De még Klára belekezd, csak annyit szerettem volna mondani, hogy volt a közmunkák tanácsa, aminek volt egy mottója, ami úgy szólt, hogy építs, ne roncs. Ez egy nagyon fontos, ha úgy tetszik, nézőpont, hogy hogyan kell egy város fejleszteni, hogyan kell óvni az értékeit, és hogyan kell vigyázni arra, amink van. És hát valóban, ahogy Gergő is elmondta, mintha mindez egy szöges ellentétben, és sportot űzve abból, hogy valami tönkre tegyenek, ami meglévő és érték, és ott akarnak mindenképpen létrehozni valamit, ami máshol érték lehetne, de itt egy kártényező.
Nem tudom, hogy miért olyan fontos nekem a természet. Lehet, hogy azért, mert én titokban egy fűszálnak képzelem magam. Én a természet része vagyok. Tehát én nem úgy érzem, hogy a Bibliában azt írták le, hogy én uralkodjak a természet fölött, vagy bármelyik két lábú, hanem a jó gazda gondosságával kell vigyázni a természetre, ami nekünk is a bölcsünk és a sírunk, és az unokáinknak, meg a dédunokáinknak is az lesz. És ugye nekem a természet tisztelete az alap élmény és kötelező minimum. És amikor azt látom, hogy városban, országban pusztítják a természetet, és uralkodnak rajta, és ahol látnak három fűszálat, oda toronyházat akarnak építeni, és még be is akarják nekem mesélni, hogy az mennyire jó nekem, akkor azt nem nehezen tűröm. És ráadásul a Városliget nem csak környezetvédelmi és természetvédelmi problémákat vett fel. A Városligeti ingatlanfejlesztő ZRT létrehozása önmaga anakronizmus, tehát nincs ilyen, hogy egy közparkot építési telekként átadok egy magánvállalkozónak 99 évre, és olyan jogosítványokkal ruházom fel őt, amelyekkel semmilyen befektető, beruházó, építető ma Magyarországon és a világon nem rendelkezik. És ezzel együtt megszüntetik az összes olyan hatóságot, amelyik kontroll gyakorolhatna e fölött, az ámokfutás fölött. Mert ugye a közlekedési hatóság kimondta, hogy közlekedési káoszt fog okozni, önmagában maga a közlekedés is, a parkolók hiánya meg annak a megduplázódása, de ugyanúgy az örökségvédelmi hivatal megszüntetése és a kormányhivatal szolgáló leányává tétele. És amikor van egy olyan államtitkára Magyarországnak, amikor az államtitkár azt mondja, hogy olyan gyönyörű az új néprajzi múzeum, hogy az nemhogy nem rontja a világörökség panorámáját, hanem egyenesen emeli a fényét, akkor orvost kell hívni. mert ez abszurd. Tehát az örökségvédelmi törvény, az építési törvény, a környezetvédelmi törvény, nincs olyan törvény, amit ne szüntetnének meg. És az országos építési szabályzat, a település, az OTÉK, az OTÉK-ot felfüggeszteni csak azért, hogy alkalmassá tegyem a beépítési szándékra. Most lehet, hogy a hallgatóság soraiban azt fogják mondani, hogy üldözési mániám van, van. Nekem az a kényszerképzetem, hogy ez egész egyszerűen egy pitiáner bosszú. 1998-ban emlékeznek talán rá, hogy leállították a Nemzeti Színház építését a Erzsébet téren. Akkor azt azért tették, mert hogy az volt a célja Orbánnak, hogy a Nemzeti Színházat a Városligetbe építsék. És ezt ő kérte, hogy a Demszki a város főváros részéről és Kutalikné Zugló részéről adja át ezt a területet. Nem tudom, hogy magukban milyen csúnyát mondtak, de nem adták. Erre erős felindulásába felépítette a másfajta Nemzeti Színházat kinn a külvárosba, ott, ahol felépítette, és abban a pillanatban, ahogy Zuglónak lett egy olyan polgármestere, aki 5 perc alatt a parlamenten átvitte, hogy építési telek legyen a Városliget, elindult a letarolása. Iszonyat, ami történik, a jogállam teljes megszűnése, környezetvédelem intézményrendszere felszámolva, hatóságok, fékek, ellensúlyok megszüntetve. És mindez okozza a normafa pusztulását, a római partot, az Orci kertet, a Nádor, József Nádor teret, a Vörös Marti teret, mint világörökségi terület, kivágjuk a fákat, tűrhetetlen. Én 2012 óta vezetem a blogomat, igyekszem a lakosságot tájékoztatni arról, hogy mi történik, és végtelenül hálás vagyok azoknak a ligetvédőknek, akik 2 kerek esztendeig fizikailag is kint voltak a ligetben és védelmezték, és én azt gondolom, hogy amikor a ligetvédőket szidalmazzák, mert a frizurájukat esetleg nem úgy hordják, ahogy a operabálba szokás, hogy a város becsületéért voltak ott, és tették, amit tettek. Köszönöm szépen.
Tisztelettel köszöntöm magukat így az első megszólalás alkalmából. Hát itt mindenkinek van egy beszédpozíciója. Ugye a Csaba, mint polgármester aspiráns szólalt meg, a Gergő, mint főpolgármester aspiráns. Habár erről eszembe jut egy zsidó vicc, ami úgy szól, hogy a papája megkérdezi a Móriczkát, hogy hány óra. És a Móriczka azt mondja, hogy 11 lesz 10 perc múlva. És kap egy rohadt nagy pofont. És akkor kérdezi, hogy de miért kaptam? Mert azt mondta a papája neki, mert amit lesz, azt nem tudjuk. Úgy kell mondani, hogy 3:11 múlt 5 perccel. Mert ami elmúlt, azt tudjuk. Tehát persze ez egy anticipált dolog, hogy ki mi akar lenni, de azért azt még nem tudjuk. Na most visszatérve pedig a ligetre. Ugye a Csaba úgy tette fel a kérdést, hogy ez a zöld minőség miben áll, és szerintem ő a felvezetőben jól elmondta, nem részletezte, hát ez nem csak a parkokból áll értelemszerűen. Nagyon örülök, hogy ebbe a főpolgármesteri diskurzusba például szóba került a szennyezőanyag kibocsátása, a háztartása, a fűtések korszerűsítése. Zárja meg, ez nem az Európai Unió előírta Magyarországon is, hogy már csak kondenzációs kazánt lehet beszerelni. Tehát nem lehet hagyományos kazánokat beszerelni. Ami megint ahhoz járul hozzá, és itt jött, amit a Csaba mondott, hogy a zöld az nem egyszerűen a parkról szól, hanem egy életminőségről, adott esetben a tiszta levegőről, és a szennyezés kibocsátás jelentős része az például a fűtésből adódik. Tehát a park az csak egy részprobléma. Itt viszont a beszédhelyzet miatt lesz egy különbség köztünk a Városligetet illetően. Én személy szerint a magyar politika természetének tudtam be, hogy ez az egész, nevezzük így, múzeumi negyed a Városligetbe kerül. Én azt gondoltam, hogy az előző kormány, nevezetesen a Gyurcsány kormány, sok ötletet felvetett, sok milliárdot beletett ötletekbe, aztán szinte semmit nem csinált meg. De itt volt ez a kormányzati negyed, mert több milliárdot beletettek egy nagy területbe, a tervezésbe, a terület rendbeadatása a nyugati mögött, és gondoltam, hogy eszükbe jut a múzeumi negyed, akkor oda viszik a...
Nagyon friska lehetett volna.
Igen, de Dafke politika van, tehát ha a Gyurcsányék elköltöttek sok milliárdot erre, akkor oda nem visszük, hanem, és itt jött a liget, tehát nekem nem nagyon tetszett ez a dolog. Ugyanakkor most már én egyáltalán nem érzem indokoltnak, hogy ilyen vehemensen kritizáljuk, egyszerűen azért, mert megvalósul. Módosítva az eredeti tervekhez képest, de meg fog valósulni, hát folyik az építkezés. Van, ami már most látszik, tehát mondjuk, hogy hívják ezt, ez a biodóm? Tessék? A biodóm rendben van.
De az nem része.
Nem része, igen, lehet így is nézni, ha bár eredetileg a Vidán Park is a liget része volt. Na mindegy. De én azt akarom csak mondani, hogy történetileg én a ligetet soha nem tekintettem egy olyan értelembe vett közparknak, ahogy a közpark szót általában használják, például a Népliget egy közpark. Na de a Népligetnek, és nemzetközileg is, akár a Central Parknak New Yorkban, vagy a Bois de Boulogne-nak Franciaországban, soha nem voltak olyan vonulatai, amiktől egyébként a Liget unikális. A Liget kezdettől fogva egyfelől otthon nyújtott a magas kultúrának, azért ne felejtsük el, ide épült a műcsarnok 1896-ban, és a 20. század elején a Szép Művészeti Múzeum. Ide épült, épült ide színház is annak idén, ugye az már a két háború közti időszak. Épült ide sport, egy sportvilág. Hát a műjégpálya, az nem most kezdődött a műjégpálya története, tehát a Liget mindig a sportnak is otthona volt. A Liget otthona lett, és a Gergő erre utalt, de nem a hatalom részéről csak, egy politikai reprezentációnak. Hát egyfelől a nemzeti nagyság és dicsőség helye épült ide a magyar diadalív, ez a Hősök tere, na de a munkásmozgalom is a Ligetet használta, és most nem csak a burslira gondolok, mi népszórakoztatását, nem csak a tribűre, hanem az iparcsarnokra, amit lebontottak 40 után. Az iparcsarnok az még a millenniumi kiállításra épült, a második háború végéig a szociáldemokrata gyűlések permanensen az iparcsarnokban voltak. Tehát a szociáldemokrata párt ott mutatta meg az erejét, de már az első háború előtt is. Tehát ez egy politikai reprezentációnak is a színhelye volt. Megjegyzem, igaza van a Gergőnek, azért a hatalmi reprezentációk mindig tartósabbak, hát itt volt a Sztálin szobor is azért, de a ledöntése is itt történt meg épp ezért, tehát a kontra reprezentáció is. Tehát én nem érzem azt, hogy ha ez egy befejezett tény, hogy a Liget beépülnek ilyen múzeumok, önmagában azt jónak tartom, hogy múzeumok épülnek. Hát ki az a magyar értelmiségi, aki azt fogja mondani, hogy a múzeum az egy rossz dolog. De azt gondolom, hogy egy történeti kontinuitást teljesítenek be. És ha már eldöntött ez a tény, hogy így lesz, akkor talán próbáljuk egy kicsit a pozitív oldalát is nézni. Itt azért világhírű építészek szálltak be ebbe a folyamatba. Budapest egyébként gazdagodni fog ezáltal. Megjegyzem, ez sem biztos, hogy olyan egyszerűen történetet. Én emlékszem, még a Demszki érában, ami egy fővárosi beruházás volt kizárólag, a fővárosi levéltár, volt, aki azt akarta, hogy ez egy Hundertwasser épület legyen, de természetesen aki lehetett, megfúrta ezt. Következőleg lett egy levéltár, ami korszerű, de elég jellegtelen. Ezzel szemben, ha lett volna egy Hundertwasser épület, akkor lehet, hogy a kiránduló buszok kerülnének egyet a Teve utca felé, mert meg kellene nézni, mert ime itt egy kortárs építészeti csúcsépület. Tehát én azzal együtt, hogy nekem nem tetszett, hogy a Ligetet így ennyit be akartak építeni, én most már azt gondolom, hogy próbáljuk az előnyös oldalait nézni, és próbáljuk úgy nézni, hogy a magyar kultúra gazdagodni fog, hogy itt egy történeti folytonosság van a Liget esetében, és azt is gondolom, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy ebből egy úgymond idézelvet környezeti tragédia állna elő. Az egy más kérdés persze, hogy azt csak úgy megjegyzem önnek, hogy a Liget egyébként azért jött ebbe a formába létre, mert József Nádor fejébe vette ebbe a szépítészeti bizottmányba, de miért vette a fejébe? Mert a József Nádornak az volt az ideológiája, hogy fa városban nem való. Na ezért nem tiszteljük, ha ma ezt mondanák, akkor mindenki megvetné azt, aki ezt mondja. De József Nádor így gondolta, és ezért elég sok energiát tett ebbe a Liget projektbe. Én azt hiszem, már az akkori Liget projektbe, és én azt hiszem, hogyha nem úgy fogalmaznánk, hogy ahogy a Csaba fogalmaz, hogy tönkretétel, hanem egy kicsit megpróbálnánk úgy nézni, és ennyiben legyünk méltányosak a döntéshozókkal szemben. Tehát én nem ez a beszédhelyzetem, tehát ezt mondom. Tehát én mindig világéletemben utáltam azt, amikor a Dembskére, a 20 évére jobb oldalon fűt, fát elmondtak, hogy minden milyen rossz volt. És azt gondolom, hogy a Gyurcsány éráról is mindenki mindig csak rosszat mondott jobb oldalon, van alapja. A Kádár éra, a Kádár rendszerről is csak rosszat szoktak mondani egy meghatározott beszédmódba. De azért legyünk méltányosak. Tehát a méltányosság azért nem árt meg senkinek, és én nem gondolom, hogy a magyar kormányzat eleve gonoszkodni akar egy ilyen Liget projekttel. Én biztos vagyok, hogy nem gonoszkodni akarnak. Én úgy gondolom, hogy ők elgondoltak valamit, amit természetesen lehet vitatni. Én biztos személy szerint nem ebbe gondolkodtam volna, de ne tulajdonítsunk nekik egy olyan elszánt gonoszságot, amit maga is tulajdonít nekik, hogy minden direkt tönkre akarnak tenni. Tehát ez, ahogy én úgy gondolom, hogy Magyarországon nem helyes azt gondolni, hogy mindig a Nemzeti Tönkretétel programját valósítják meg. Én úgy gondolom, hogy a Nemzeti Tönkretétel programja működik magától is, ami esetlenségünk okán, meg tökéletlenségünk okán, de nem arról van szó, hogy ez egy szándékolt, eleve elgondolt történet. És hát befejezésül még ehhez azt szeretném hozzáfűzni, hogy tudják, amikor a Deáktól megkérdezték, hogy amikor megkötötte a kiegyezést, hogy hát mit gondol ennek a kiegyezésnek a jövőjéről. És azt mondta, hogy még valami jó is kisülhet belőle, ami a távolságtartását jelentette a saját politikai művével szembe, de megadta az esélyét, hogy ebből valami jó kijöhet. Gyakorlatilag fél évszázadig ez a rendszer működött, utána összeomlott. Én a Liget esetében is azt gondolom, hogy azért adjuk meg az esélyét annak, különösen akkor, amikor ez már nagyjából egészében a befejezett tény felé kvadrál, hogy kijöhet belőle olyan, ami számunkra pozitív. Még egyet mondok, még egy anekdotikus elemet ez egészhez, hogy lehet mindent ellenezni, de azért a tényeket tudomásul kell venni, nevezetesen az, hogy ez épül. Amikor a Margit hidat felépítették 1870-es években, rendkívül nagy ellenzéke volt a Margit hídnak, mondván, hogy teljesen felesleges pénzkidobás nem kell. Majd, amikor 1870-es évek közepettáján felépült, a korabeli ellenzők oda mentek a híd végéhez, és megszámolták az átmerő lovaskocsikat, és riadalitással jelentették, hogy igen, igazunk volt, nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, töredéke megy át a lovaskocsiknak a Margit hídon, mint a Lánc hídon. Most képzeljék el Budapestet a Margit hídnél.
Misi, amíg megragadod a mikrofont, mert tiéd a mikrofont, légy szíves.
Itt hagyom a kalapomon, akkor nem szól?
Szól, csak nem hallják hátul.
Nem hallják hátul. Nem a megfelelő termet választottátok. No szóval, hát egy ekkora termet be kell tudni beszélni. Nagy nehéz a helyzetem, mert egy csomó olyan dolog elhangzott pont előttem, amit kapásból mindent cáfolni lehet. Szóval egyszerűen ez egy elég nehéz helyzet. Ma megpróbálkozom. Ma egy jeles nap van, kérem szépen, 1824-ben ezen a napon született Podmanicki Frigyes. És ez a június 20-a az is érdekes, mert megemlékezünk róla minden alkalommal a szülőházánál, amit nekem sikerült a naplója alapján beazonosítanom a mai Ferenc István utcában, és meg is domborműfesztetni. És az érdekes összefüggés az, hogy a József Nádori kezdeményezést, tehát a Liget néhány év után, mint minden ilyesmi, elkezdett szlamosodni, ezt így mondják manapság, és erre Podmanicki mondott valamit, ami nagyon fontos és máig élő tanulság, hogy fő bajunk nékünk éppen az, hogy bármi szépet alkotunk is, annak jókarbaló való fenntartásról nem tartjuk feladatunknak gondoskodni. És ez így igaz. És minden előbb-utóbb a folyamatos fenntartás, karbantartás nélkül tönkre megy, és aztán azt lehet mondani, hogy ezzel már nem lehet segíteni, építsünk helyette másikat. Itt nagyon sok minden mosódik egymásba, hiszen amit Gergely elmondott, abban számos olyan mondat volt, ami hát megírtunk, elmondtuk egy konferencián, a Tudományos Akadémián, és megjelent Vár-város, Városliget címmel egy könyvben. A Vár-város, Városliget eléggé világos lehet az összefüggés, nem csak egy egyszerű alliteráció. Mi a várban történik, annak következménye, hogy mi történik a Városligetben, hiszen tök fölösleges a várból bizonyos múzeumokat lehozni a Széchenyi Könyvtárról, már nem is beszélve, és helyette építeni a Városliget közepén, a park közepén olyasmit, mint amiket ma épülnek. Új magyar zeneháza, például teljesen szükségtelen, vannak zeneházák, remek kongresszusi központnak alkalmas épületek vannak, csak egyet mondok, sokáig szolgáltam benne, a Tőzsdepalota, volt Magyar Televízió székháza Szabadság téren. Ott áll, és majd elrohad előbb-utóbb, pedig már saját parkolója is van a föld alatt. És ott áll a MÁV épülete, tök üresen az Andrássy úton lehetne valami értelmesre használni. Ott áll a Kilián, avagy korábban Mária Terézia laktanya, amiről minden alkalommal elhangzott, hogy nem alkalmas arra, hogy oda vigyenek múzeumokat, vagy ilyesmit, mint a Természettudományi Múzeum, amit most visznek Debrecenbe, vagy a Néprajzi Múzeum, ami helyett most beépítik a Ligetbe ezt a hatalmas rudlipáját. Azt mondták, hogy nem alkalmas a ház, mert hogy nem elég stabil az állapota. Na most ezt én tudom, hogy a FIMÜV, tehát a Fővárosi Ingatlan Műszaki Kezelő Vállalat emberei mondták annak idején, nehogy kirakják onnan őket. Hogy nekik jó, de komolyabb feladatra alkalmatlan. Már ők rég nem szerepelnek, rég helyreállították az 56-os sérüléseket is, és most egy olyan házba, ami nem elég masszív ahhoz, hogy megtartson egy múzeumot, mit visznek? A világ legnehezebb cuccát rögtön az ólom után, könyvtárat. A könyvnél nincs nehezebb cucc, és egyszerűen arra érdekes módon alkalmas a laktanya, másra nem, nota bene ott van a Liparművészeti Múzeum közvetlen környezetében, még föl tudok sorolni öt üres házat vagy telket, hogy egy komplett múzeumi negyed kiépítésére éppen az a terület milyen alkalmas, Tűzoltó utcában is. A dolgok úgy működnek, hogy mint a demokratikus centralizmusban, sokkal fiatal, hál' Istennek, nekik ezt nem kell tudni, hogy mit jelent a demokratikus centralizmus. Azt jelenti, hogy valamit fönt eldöntenek, majd demokratikusan egyetértünk vele. És mindig van ember, aki vállalja, hogy megfelelő pénzért egy korpás haj reklámja legyen. Ismerik ezt a dolgot, hogy van az a pénz, amiért korpás az ember haja. Akár iszik, akár nem. A Vörösmarty téren az a parkrács, amit egy gránit járdaszegély tartott a Vörösmarty szobor körül, nem tudják, elmondom, korábbi, mint a Vörösmarty szobor. Eredetileg egy szökő kút volt középen, 1880-as években épült, és a Vörösmarty szobor csak a század elejére lett kész. És erről találtak olyan szakembert, korábban nagy pozíció is volt, aki írásba adta, hogy a 80-as években csinálták ezt a kerítést. Hogy be lehessen bizonyítani, hogy azt bizony el kell onnan vinni. Őrület. És a Vörösmarty téren nem tudom most hány dugaj lesz, ahova csatlakozni lehet különböző bódékkal, de megcsinálják. Itt a legfrissebb IPM. Ez itt a reklámhelye. Természetesen azért hoztam el, mert éppen egy olyan témát ragozok benne hat oldalon keresztül, ami összefügg a zöld. Ez a Schwab-hegyi szanatórium. A Svápenyi szanatóriumot kiváló építészek építették, csak az uszodáját a Hajós Alfréd. És nem ez a dolog lényege, hanem az, hogy egy olyan szanatórium, ami hibátlanul működhetne, mert hiszen működik Karlovy Varyba, Mariánszka Laznébe, Lazné Jeszenikbe, és sorolhatnám ezeket a szanatóriumokat, amint Thomas Mann vagy Varázs egyében van, vagy a Promenád a gyönyörbe című filmben talán láttak valaki, nagyon édes egy ilyen hely. Most itt a lakótelep, amit hirdetnek benne, és minden háznak a tetején zöld van. Mert ennél egyszerűbb megoldást, mint zöld terület helyett zöld felületet mondani, és a zöld felületet vagy fűvel, vagy műfűvel burkolni, egyébként megnézhetik a Andrássy út elejét, már műfű van. Az Andrássy útnál az oktogon utáni területe. Nem igazi fű. És így megyünk bele olyannyira, hogy József Nádornak speciál ebben, amit mondott, nem volt igaza, mindig azt mondtam, hogy le is tojták a verebek bosszúból a szobrát, de most a városnak háttal áll, a Vörösmarty tér, tehát arra a házra néz, a volt vámház, amiben a zserbó van. Tehát nem erre néz, mint eddig, most arra néz, és alatt elkészült az a mélyparkoló, ami megint összefügg a demokratikus centralizmussal, mert a mélyparkolónak akkor lesz ott igazán értelme, amikor már a minisztériumok fölköltöznek a várba, a postabank ugye megszűnt, és ott lesz az üres belügyminisztérium, eredetileg banknak épült, az ott lesz az üres pénzügyminisztérium, mely eredetileg banknak épült, ezeket a házakat majd jó pénzé el lehet adni, akkor, ha egy mély parkoló is van előttük.
Már el van adva.
Megvan oldva.
Már el van adva. És szállodák.
Na ugye. Tehát a dologban ott van az üzlet állandóan, és ami a ligetet illeti, azt is tudniuk kell, a fiatalok nem tudják, hogy amikor a Kossuth hidat, tehát az első hidat megépítették a háború után, 62-3, nem tudom mikor bontották le, akkor született egy döntés, hogy pótolni kell a hiányt, amit ez a híd tud, és meg kell építeni a Szélkálmán tér, akkor Moszkva térnek hívták, Szénatér, Csalogány utca vonalában a mély utat, amely az Erzsébet tér mellett jön majd ki a föld alól, olyannyira, hogy amikor a Nemzeti Színház tervpályázatát meghirdették, benne voltam a zsűriében, onnan is tudom, elő volt írva a tervezőknek, hogy meg kell hagyni a kijövő lehetőséget ott, mert az 1960-as évben már gondolkodtak mély útról. És én ezt ellenőriztem, nem csak Párizsban, Brüsszelben, de láttam New Yorkban, hál' Istennek utazhattam eleget, és láttam Sydneyben is. Mély utakat csinálnak. Tudják, hogy sokba kerül, de aki olcsóbbére akar átmenni a város alatt, nem akarja megkerülni az egészet, mert nálunk ugye az M0 sincs befejezve, és a föld alatt is sincs befejezve. Tarlós István egyébként az óra előtt jelentette ki, hogy semmi értelme tovább vezetni a föld alatti vasutakat. Tehát az eredetileg tervezett Gazdagréti és Rákospalotai végcélig. Ebből kifolyólag ez is közlekedési lehetőség kimarad. Azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat meg kell oldani. Nem az az egyedüli megoldás, hogy a közlekedést kitiltom a városból, hanem az is egy megoldás, hogy alternatív lehetőséget biztosítok. És ha Manhattan szigetéről, mélyútról ki lehet jönni, Isten tudja mióta. És Sydneyben az öblök alatt el lehet menni mélyúton, én el tudom képzelni a Duna alatt, ahol lehet alagutakat fúrni a föld alatti számára, lehetne erre is. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos tudni azt, hogy amikor a Városligetet a millenniumi kiállításra beépítették, akkor a főváros és az állam között volt egy szerződés. Ebben a szerződésben benne volt, hogy minden egyes épületet, amit megépítenek a millenniumi kiállításra, utána a véget ért elbontják, minden kárt, amit okoztak növényzetben, az állam pénzén rendbehozva visszaállítanak a főváros javára, és utólag születtek olyan döntések, hogy annyira sikeres volt a úgynevezett történelmi épületcsarnok, tehát amit ma Vajdahunyadvárnak nevezünk, hogy Alpár Ignáccal újra ezt a kiállítási csarnokszerűen megépült épületegyüttest megépítettették kőből. Tehát lehetett szavazni, gondolkodni, lehetett átgondolni. Az, hogy itt most azt mondják, hogy nem a zöld területet veszik el a Néprajzi Múzeum számára, az megint egy csúsztatás, mert a Néprajzi Múzeum olyan helyen épül, amit a sztálini szobor és felvonási útvonal számára vettek el a Rákosi korszakban a Városligetből. Megpróbáltam közvetve üzenni a miniszterelnök úrnak, hogy az lenne egy igazi gesztus, ezt visszaadni a Ligetnek. És hogy mennyit kell visszaadni a Ligetben, ebben sikeresnek mondhatom magam, hogy sikerült egy fasort elültettetnem a Dózsa-György út kellős közepére, hogy látszódjék, hogy meddig tartott a Városliget. Na, addig kellene visszaparkosítani ahelyett, hogy beépítik, és ezekkel a rudli pályákkal, amit úgy vannak ábrázolva, mint Rákosi elvtárs idáig a búzába, hogy ott akkora növény lesz, ami kizárt dolog, ha a Ligetben az egyszerű füvet és a fagyalt nem tudják karbantartani, hogy fák fognak nőni a természetének a Néprajzi Múzeum tetején, aminek az eredeti épülete egyébként megvan a Könyves Kálmán körút 40-ben, csak megjegyzem.
Igen.
Ezért forszíroztam elsőként a...
Röviden.
Mondom, a északi járműjavítót, mint hogy bőségesen elég épület van arra, hogy csarnokai használatok legyenek, és bőségesen elég terület van arra, hogy ott akár új épületeket lehessen építeni. Akkor még Vitézi Dávid kijelentette, hogy képzelem én azt, hogy ők elmennek vidékre, ahol se közlekedés, semmi nincs, ahelyett, hogy a Városligetben megépítenék az új múzeumot, amiből most innovációs ház lesz. Nota bene, most kimennek, csak némi spéttel ideológiát kell most ahhoz gyártani, hogy miért jobb a dízel csarnokban lenni, mint az Eiffel csarnokban, ahol ott az Eiffel csarnok a maga szépségével, hogy mondjam, lehet, hogy az operaház is tudja hasznosítani remekül, de azért mégis a magyar közlekedés múltját bemutatni abban a nyugati pályaudvarra hajazó franciák által tervezett csarnokban lehetne igazán. Egyébként nem szégyenek francia munka, Margitidat is franciák tervezték, és azt hiszem, hogy ezek megoldások, amik összefügghetnének egymással. Nem tudom, hogy lehet mindent megoldani. Én azt gondolom, hogy akárki lesz a főpolgármester Budapesten, próbálja meg megkülönböztetni a zöld felületet a zöld területtől, és most, hogy a Városmajorba is építkezések kezdődnek, a hegyen a szanatóriumot beépítik, a Népligetben is terveznek építéseket, és a Városligetben már folyik, azt gondolom, hogy mégiscsak gondolni kéne arra, hogy szükség van parkokra Budapesten, és én azt hiszem, hogy akkor kell folytatni igazán az építkezést, mikor a Central Parkban elkezdenek új épületeket majd építeni, vagy a Luxemburg kertben. Itt borítékolom, hogy olyan kormánya nem lehet se Franciaországnak, se az Egyesült Államoknak, ahol ezt megteszik.
Igen, Rádai Mihály, ahogy még nem voltál itt, én úgy vezettelek föl, hogy vélhetően te vagy az, aki a város történetéről a legtöbbet tudja, és talán a tennivalóival kapcsolatban is sok mindent tudsz. Egy kicsit nagyobb körültekintésben ugrottál neki a feladatnak, szerintem impozáns volt a prezentáció, de mégiscsak vissza kell térnünk egy kicsit a Liget környékére, mert ez a mai vállalásunk. Egy pár dolgot csak így címkeként megjegyeztem, és vissza is tenném ide, mert a következő kérdéshez illeszkedik. Ez az eredendően gonosz a kormány, hogy éppen a Városligetbe tette ezt a projektet. Véleményem szerint igen, mert egy parkot nem lehet építési telekként kipécézni. És van még egy bizonyítékom ehhez. Nem láttam olyan beruházást a városban az elmúlt 9 évben, ami kormányzathoz köze volt, és nem tarvágással kezdődött. Tehát ami a teljes pusztítással kezdődött, és utána történt valami a beruházás kapcsán. Ebből mégiscsak valamit az eredendő gonosz koncepciójából kell megerősítenem, de ez az én véleményem. És ahogy Garai Klára is mondta, hogy építési telekként adták át a Városligetet a kormányzatnak, persze a kérésére, meg törvényt is hoztak rá, hogy ezt szeretnék. Misi, mindjárt...
Jó, csak a törvényt, ha idézed, azért az nagyon fontos, hogy az karácsony és január 1-ek között született, amikor a kutya nem tudott hozzászólni, és egy törvény, amely kivette a főváros kezeléséből a város.
Jelen állapotok között ez teljesen mindegy, abszurd. Ez csak a botrány méretét akarta csökkenteni, de a tény nem von le semmit az intézkedésből. Viszont arról beszéltünk már tényleg sokszor, hogy hogyan kellene felújítani. Arról is beszéltünk, hogy ezt közparkként kellene felújítani, és nem építési telekként, de abban persze Andrásnak igaza van, hogy közben már történik. Hát az eddigi számsor szerint elköltöttek már 180 milliárd forintot. Őszintén szóval ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy ennek a legnagyobb részét ellopták, mert ez a beruházási érték viszont nem látszik abban a munkálatsorban, ami folyik. Az a jó hír, tehát egyébként őszintén szóval jobban örülnék, ha teljes pénzt ellopnák, és nem történne semmi rossz a ligettel, de ez egy külön történet. Majd egyszer remélem az igazság szolgáltatás is utoléri ezt a projektet, de ez egy külön dolog. Viszont az, hogy épül, valami történik, Gergely is mondta, hogy leállítaná a ligetberuházást, nyilván erre majd kitérünk, de hogy ami épült és ami létesült, na azzal mi lesz? Tehát, hogy mi az, amit ti ebből befejeznétek, hagynátok, vagy visszabontanátok? Ugye volt egy Erzsébet Gödör projekt, ami kipróbált a város, és van még egy, hogy ugyan a Városliget nincs átadva, de tavaly nagy csinadrattával átadtak egy kutyafuttatót, aminek a helyén ma már csak por és enyészet van, tehát nem is hasonlít a kutyafuttatóra. És akkor mit várhatunk a Városliget egésze kapcsán egy ilyen felelős gazda hozzáállása, amikor 99 évre átvették, és ebből még, hogyha jól számolom, még mindig van 94-5.
Én három dolgot szeretnék nem a levegőbe hagyni. Teljesen megértem az András érvelését, hogy nagyon örül a humán értelmiség a kultúra fejlesztésének és a múzeum építésének. Kérdezem tisztelettel, hány múzeumot ebrudaltak ki úgy a helyéről, hogy nincs kész az új? Állományvédelmi szempontból rossz helyen tárolják. Költöztetik a gyönyörű természettudományi múzeumot Debrecenbe, a könyvtárba, borzalmas, tehát nem. És építészetileg azt is, tehát sajnos ugye egy kézben van a kormányszolgálati média, ezért nem tudják az emberek, hogy nem épül múzeum negyed a Ligetben. Nem. A Ligetben vendéglátó egységek épülnek. Az úgynevezett néprajzi múzeum, aminek az van a homlokzatán, vagy lesz, hogy néprajzi múzeum, annak a 20%-a lesz kiállító tér. A többi kisebb-nagyobb konferenciaterem, vagy három különböző méretű étterem. Nem én mondom, hogy ez építészetileg nem múzeum, hanem az az építész jogász, aki bennünket képvisel, ligetvédő és Városliget barátai és mindenkit, és ő kimutatta matematikailag, hogy az építési törvény értelmében ez egy vegyes hasznosítású épület múzeumshoppal, vendéglátóhelyekkel, kiülő terasszal. Tehát nem múzeum negyed épül, mondhatnám, hogy egyetlen múzeum sem épül a Ligetben, mert ugye van egy szín, ház. Lesz hozzá egy szabadtéri színpad 20 méterre a legközelebbi lakóháztól, lesz egy mély garázs, nem lesz benne még a intézményeknek se elég parkoló, lesz egy néprajzi múzeumnak kiállító tér, mert a múzeumi funkciók a Szabolcs utcába épülnek, a Szabolcs utcába lesz az Országos Múzeum és Raktározási és Restaurátor Központ. Na most a múzeológusok hülyét kapnak ettől, hogy a kiállítástól másfél kilométerre van a raktározás és a restauráció, amikor egy téli kiállítás kedvéért ugyanúgy kell becsomagolni egy másfél kilométeres költöztetésre, mint hogyha elvinnék 200 kilométerre. Tehát ez tiszta abszurd. Gyakorlatilag, amikor vissza akarják építeni az úgynevezett közlekedési csarnokot, azt pedig elnevezik Magyar Innovációházának, és ez úgy van elképzelve, hogy a magyar találmányok képe fog lógni a falon. Következésképpen ez annyira lesz múzeum, mint a Keleti pályaudvarnál a McDonald's, ahol is a falon gyönyörű szép mozdonyok vannak a képen, és a vasút történetének a kezdetét ott bemutatják. szintén nem múzeum a Magyar Zeneháza, és nem látott még fát életébe, aki azt mondja, hogy kinő a lukon a fák alól a fa, az sem múzeum, nem beszélve arról a rettenetes biodómról, ami az évszázad átverése és az évszázad környezetkárosítása. És az, hogy ez az egyáltalán ez az őrület épül, hét, azaz Irdésmond, hét darab pert nyertünk meg a Városliget ZRT ellen, a közigazgatási és munkaügyi bíróság hét esetben, hét épületről mondta ki, hogy törvénytelen ez a közigazgatási eljárás, melynek az az eredménye, hogy megkapták az építési engedélyt. Tehát ne hagyjuk a levegőbe lógni, hogy itt múzeumok épülnek, mert nem épülnek, és hogy törvénytelen ez biztos, és az, hogy környezeti katasztrófát okoz, az megint csak biztos.